Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Annette Huizing, hogyan írtam véletlenül egy könyvet címmel, kamaszoknak írt egy kedves könyvet. Lakos Nóra, magyarországi rendező, beleszeretett ebbe a műbe, és úgy döntött, forgatókönyvé alakítja a történetet. Így született meg a Véletlenül írtam egy könyvet című ifjúsági, családi film. Egy hiánypótló alkotás, ugyanis az elmúlt 20 évben ez a műfaj egyszerűen nem létezett. Régebbi remekléseket nem is említek, hiszen nem magyar tévén nőttem fel, nekem ezek a filmek nincsenek meg élményként. De örömmel figyeltem, hogy van valaki, aki a kamaszkor számos problémájáról képes szeretettel, játékosan, humorosan beszélni, anélkül, hogy bagatelizálná a felmerülő kérdéseket. Ezúttal nem a cserben hagyott, gyakorlatilag szülő nélkül felnövő, modern kisgyerekekkel találkozunk a vásznon, akikért minden pillanatban aggódunk, és akik halmozzák a rossz döntéseket, folyamatosan veszélybe sodorva magukat és a körülöttük élőket. Lakos Nóra előző filmje, a 2020-as Hab című romantikus vígjáték is mozaik családról szól. Ezúttal is Csonka család szerepel a filmben, és abban a világban, amikor óriás plakátok azt hirdetik, hogy az igazi család anya, apa, gyermekek, jó látni, hogy akkor is működik egy család, ha valaki hiányzik a belénk súlykolt képletből. A Véletlenül írtam egy könyvet című film pár napja került a romániai mozikba. Hivatalos bemutatója Kolozsváron volt a művészmoziban, jelen volt az apát, Andrást alakító, Mátrai László, sepsiszentgyörgyi színművész. Múlt szombaton pedig tartottak egy családi bemutatót is, arra pedig a főszereplőt, Ninát játszó 15 éves Demeter Villő kísérte el a filmet. Ők a szereplői mai összeállításunknak. Nina 13 éves kamaszlány, pár évvel kisebb öccsel és minden ebben a korban jellegzetes problémával. Abban azonban nagy mértékben eltér az élete kortársaiétól, hogy neki 8 éve meghalt az édesanyja. Meghalt. Mindenkinek ezt mondja, és nagynénje unszolására sem vált át a kis eufemizáló elhunyt kifejezésre. Pillanatnyilag hárman alkotnak egy jól működő triót. Az édesapa animációs filmeket készít, többnyire otthonról dolgozik, így van ideje a gyermekeire. Együtt készítik reggel a felpakolandó 10 órait, együtt mennek iskolába kirándulni. Jókat beszélgetnek, és minden este a tévé előtt vacsoráznak. Nézik a Gyilkos sorok, Murder, She Wrote című krimisorozatot, fogadnak, hogy ki lesz a gyilkos, és nagy a csalódottság, hanem a megtippelt karakter a bűnös. Nina visszaemlékezéseiből tudunk arról is, hogy az apa párszor kísérletezett az újrakezdéssel, de a legtöbb nő lassan, de biztosan megbontotta a házi rendet, emiatt kikopott a képből. Elegendők ők egymásnak, annyira, hogy az időnként besegítő, kicsit furcsa nagynénit is fintorogva fogadják, bár szeretik. Nina éppen az önállósodás bizonyos fázisait éli meg, a kamaszok ezer problémájával szembesül. Először udvarol neki egy fiú, de ő nem tud mit kezdeni a szerelem érzésével. Legjobb barátnője már az első csókon is túl van, és már nem kívánja minden percét Ninával tölteni, tehát a lány többször van egyedül, mint az előtt. Először menstruál, és igazán szívszorító jelenet, ahogy szégyenlősen próbál betétet vásárolni az üzletben, majd otthon, a fürdőben silabizálja a felhalmozott termékek használati utasításait. Nina álma, hogy író legyen. Jegyzetfüzetében rendszeresen lejegyzi gondolatait, vagy kitalált meséket mond esténként kisöccsének, de érzi, hogy mindez nem az igazi. Felkeresi a szomszédban élő idős írónőt, Lídiát, hogy tartson neki képzéseket. Ezen túl az élete részévé válnak olyan kérdések, mint a cliffhanger, a perspektívaváltás, az idő szűkítése vagy tágítása, a karakterformálás, és a legfontosabb szabály, Megmutatni, nem elmondani. Lídiával kölcsönösen segítenek egymáson. A kislány megtanul mélyre ásni önmagában, az írónő pedig átbillen egy nyomasztó ihlet hiányon. Miközben Nina az írás fortajait igyekszik elsajátítani, egyre fontosabb kérdésé válik, hogy miről írjon. Mi fáj neki a legjobban, mit szeretne megérteni. Óhatatlanul bejön az édesanyja hiánya, ami az addigi magatartása ellenére igenis probléma. Ez a probléma pedig egyre súlyosbodik amiatt, hogy szaporodnak az olyan történések, amelyeket a leánygyermek elsősorban az édesanyjával beszélne meg. Nina anyukája nem szerette, ha fotózzák vagy videózzák, ezért nem maradtak róla képek. Nem lehet elképzelni, nincs kihez beszélni. Nina kutatásba kezd, de megnehezíti a folyamatot, hogy mindannyian más-más módon nagyon szubjektíven emlékeznek a 30-as éveiben váratlanul elhunyt nőre. Közben a családi élet is bonyolódik, hiszen megjelenik a láthatáron Detti, és egyértelmű, hogy a fiatal nő és az apuka vonzódik egymáshoz. Detti jobban teljesít, mint elődjei. Hagyja apát üvegből inni a sört, csodásan lavírozik a földön szanaszét hagyott legodarabok között, és egészen ügyesen eligazodik a gyermekekkel. Bűvész cseleket gyakorol az öcsivel, ruhát vásárolni megy Ninával. Amikor egy étteremben a pincér azt hiszi, anyát és lányát szolgálja ki, Nina kiborul, és Detti egy ideig nem vesz részt a családi programokban. Aztán véletlenül előkerül egy régi videó az anyáról, és az a pár képkocka feloldja a kislány frusztrációját. Érti, miért mondogatják azt, hogy hasonlít az anyukájához. Van kihez szólni a képzeletben, kire gondolni a alvás előtt, és már az is sokkal bensőségesebb, amikor a nő halálának évfordulóján a Balatonon egy csónakban ülve színes lufikat eregetnek az emlékére. Vagy amikor az anya kedvenc sütijét, a mágia rakást ízlelgetik édesapjával. Ez az anya már nem egy távoli lény, aki meghalt, ez az anya egy viszonyítási pont, a szeretet hordozója, a családot összefogó kapocs. Ahogy a Ninának sikerül ezt megértenie, felnövés története csupa pozitív élményeket nyújt számára. Lakos Nóra véletlenül írtam egy könyvet című filmjében a családi környezet a Bauhaus stílust idézi. Ebben a zsúfolt térben minden élénk színű és vibráló, mintha a fő téma nem is a gyászfeldolgozás lenne. A Ninát játszó Demeter Villő rendhagyó narrátora is a filmnek, és az idézett múltbeli történések flash-szerű, pörgő képkockák éppen annyit tartanak, amennyit egy tizenéves lány időzne a témánál. A film tele van mesésnek ható, játékos elemekkel, nincs lineáris történetmesélés. Az egész éppen olyan, amilyennek egy jó regénynek kellene lennie. Lakos Nóra nagyon sok animációt használ, és nem csak az apa munkáját mutatja be ezáltal. Az írni vágyó kislányt folyamatosan elkísérik a betűk, amelyek néha rázódulnak, máskor elillannak, pallosként lógnak a feje fölött, vagy katonás rendben bemasíroznak a füzetbe. Nagyon szeretem, ahogy Lakos Nóra ezeket a szellemes ötleteket beépíti a filmbe, és hogy a gyászfeldolgozás nála nem egy sötét, nyomasztó folyamat, hanem párban jár az életigenléssel, a szeretet felvállalásával. A Véletlenül írtam egy könyvet című filmen rengeteget lehet nevetni, aztán el is pityeredünk, de a film jótékony hatása egyszerűen vitathatatlan. És ha a családtagok együtt nézik meg, utána pedig sokat beszélgetnek, az a rendezőnő leghőbb vágyának teljesülése. A Véletlenül írtam egy könyvet, mint már említettem, egy holland ifjúsági regény adaptációja holland koprodukcióban készült. Hogy a film mennyire követi a könyvben leírtakat, arról először a Nina karakterét megformáló Demeter Villőt, majd az apát játszó Mátrai László színművészt hallják.
Igen, azért Nóri nagyon sok mindent írt bele, ez azért volt, mert ugye így kalkulálta, hogy valószínűleg, hogyha a könyvből csinálna egy filmet, az nagyjából egy ilyen 30 perc lenne, és akkor nyilván hozzá kellett írni a szálakat, meg igazából így is lett egy izgalmas mozifilm. Oké, hogy persze az anyuka halálának a feldolgozása a fő témája, viszont azért bele kellett tenni még szálakat, és így lett ez így igazán jó. És ez nyilván az például, hogy az apukájának lett egy új barátnője, és egyébként ez is sok mindent hoz Nina számára, sok kérdést, meg nehézséget, átgondolandó dolgokat, hogy ezt hogy tudja befogadni. A másik az meg, amit hogy tud befogadni, az az, hogy elkezd neki valaki udvarolni, szóval, hogy a szerelemre mit reagál, és igen, szóval ez tényleg ilyen igaz ilyen Ninának így a felnövése szerintem.
Ez esetben van egy alapmű, amiből született egy forgatókönyv, tehát nem írhatta rád a szerepet, hiába gondolt rád, hanem azért egy karakter megvan már egy könyvben. Nem tudom, milyen mértékben tér el a film a könyvtől, azon kívül, hogy behoz néhány magyar sajátosságot. Az alaptörténet és az alapkarakter az ilyen?
Fizikumra egy lomhább apuka, egy nehézkesebb. Valószínűleg egy másik film miatt, ami ezzel párhuzamosan forgott, ugye sportosabbnak kellett lennem. Ezt is meg kellett várjuk, amíg az lejár, hogy tudjak. Kicsit van a sörhas, apahas, nem tudom. Ezekkel kellett egy picit. De ezek külsőségek, és nem a külsőségeket céloztuk meg. Amikor megkaptam ezt a lehetőséget, én akkor még nem olvastam el a regényt. Utólag mentem át rajta, és azt mondtam, hogy nem tartom úgy fontosnak, hogyha megvan a forgatókönyv, akkor nekem azok eléggé világos pontok, amikhez én tudok majd kapcsolódni. De nagyon sok mindenben követi a regényt egyébként ez a film.
Ahol véletlenül írtam egy könyvet, a Hunyadi sorozattal párhuzamosan forgott, amelyben Mátrai László Szilágyi Mihály magyar grófot hadvezért alakítja, az előbb erre a filmre utalt. Foglalkozzunk kicsit a szereposztással. A Ninát játszó Demeter Villő nyílt tekintetű és szívű, értelmes, érzelmesbe soha át nem csúszó kamaszlány, tökéletes választás a filmhez. Elhiszem neki, hogy meséket tud kitalálni, hogy jó gátugró, hogy a bakalódások ellenére megfelelő tesó és korát meghazudtolóan intellektuális alkat. Kiborulásai, szomorúságai nem látványosak, ő a belső feldolgozásra összpontosít. Demeter Villő ugyanúgy az önállósodás, a felnőtté válás különböző szakaszait éli meg, mint a filmbeli karakter, ezért reakciói hitelesek. Legjobban mégis akkor szeretem, amikor kétségbeesést látok a szemében. Olyankor egy félárva 13 éves lány minden baja ott a tekintetében. Nina kisöccsét Hársbonca játsza, igazi kedves kis kölyök, aki nővére bajainak többségéhez hozzá sem tudna szólni, de azt nagyon fontosnak tartja, hogy minél több bűvész trükköt elsajátítson. Ő mondja ki elsőnek, hogy Detti nélkül nem megy, holott a mondat valamennyiükre érvényes. Dettit, az apa potenciális új társát Royden Vivien alakítja. Szerintem ezzel a karakterrel Lakos Nóra kevesebbet foglalkozott. Azt tartotta legfontosabbnak aláhúzni, hogy más, mint a többi, és nem bomlasztaná az összetartó családot. De kevesebb jelenet szól róla, mint amennyit az életben látnánk a potenciális mostoháról. Amúgy kedves, életvidám, türelmes és nyitott nő. A nagynéni, a dél, kissé merev, néha túllihegi a dolgokat. Tenkirékát látjuk ebben a szerepben. Épp hogy felskiccelt karakter, de humoros, és minden gesztusából érezzük, hogy szereti ezt a három embert. S talán ez a legfontosabb. A szomszédban lakó írónő Zsurs Kati. Kicsit bepókhálósodott életű, macskákkal, pókokkal, halakkal körülvett, sokat zsörtölődő idős nő, akit fokozatosan fellazít Nina jelenléte. Szigorú tanárnő, elnéző barát. E kettő keveréke ez a laptoppal nem, de a gondolatokkal annál jobban eligazodó hölgy, amolyan nagymama pótló karakter. Párszor felbukkan a filmben Mucsi Zoltán is, ő Robi, az ezermester, aki mindent megjavít, mindenkihez van két-három hasznos mondata, és akinek köszönhetően az apa is biztonságban érezheti magát ezer teendője között. Az édesanyja alakját Lovas Rózi formálja meg. Emlékképek, fotók, videófelvételek. Csak ezeken szerepel, ezeken is ritkán és szinte kivehetetlenül, húsvéremberként nem. De nagyon szerethető, mi is meghatódunk, amikor végre láthatjuk mosolyát, hallhatjuk hangját. Utoljára hagytam az apát, akit Mátray László színművész alakít. Irigylésre méltóan jó apuka, kicsit félek is, hogy azok a gyermekek, akiknek az életében nincs ennyire jelen az apa, mit fognak érezni a láttán. A film nagy gesztusok és mondatok nélkül mutatja meg, hogy ez a három ember mennyire szereti egymást, és ehhez éppen az a visszafogott, természetes játékmód illik, amit Mátrayhoz. Az apának nincs minden helyzetre megoldása, de a szándékai mindig tiszták, őszinték, és a gyermekek ezt éjjel-nappal érzik. Azért vannak biztonságban mellette. Hamarosan Mátray László színművésszel és Demeter Villővel beszélgetünk, előtte azonban hallgassuk meg a film egyik betétdalát. Szabó Balázs Hétköznapi című számáról van szó, amelyet a filmben egy varrodában adnak elő az anyuka, egykori barátai és kollégái. Akiket hallunk, Szabó Balázs, Grillusz Dorka, Wolf Kati, Gubik Petra és a Soha Róza kórus.
Maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot. Aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül. Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk.
És hagyom, hogy néz, 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 s nem fél rá semmi közé. A kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. És hagyom, hogy néz, 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 s nem fél rá semmi közé. A kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.
Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül.
Aztán reggel lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat.
És hagyom, hogy néz, 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 nem fél rá semmi közé. A kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. És hagyom, hogy néz, 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 nem fél rá semmi közé. A kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. És hagyom, hogy néz, 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 nem fél rá semmi közé. A kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. És hagyom, hogy néz, néz, néz,
a filmbeli Ninát alakító Demeter Villővel beszélget Ferenc Zsolt. Ők ezt megelőzően a családi bemutató közönség találkozóján is számos kérdést megvitattak már.
Van egy olyan mondat a filmben, hogy egy karakter akkor kell életre, hogyha minél több részletet megtudunk róla. Ez vonatkoztatható egyébként az édesanyja figurájára, ahogyan te megérted, de számodra is azért szerintem érvényes, hogy akkor kell életre, hogyha megtudunk minél többet róla. Neked például hogy kezdődött ez a része, hogy mit tudtál előzetesen erről a kislányról?
Hát először tényleg az első castingon bementem, akkor volt egy szövegem, ott még az első jelenetet kellett csak eljátszani, tehát azt, amikor azt mondja Nina a pénztárosnak, hogy az anyukám meghalt. És igazából én ennyit tudtam róla, utána nyilván elmondta már Nóri, hogy mi is fog elkészülni, viszont úgy kellett először eljátszanom, hogy igazából egy olyan kislány volt a fejemben, akinek az anyukája meghalt. Az első casting után el is mentem anyukámmal megvenni a könyvet, és akkor onnantól kezdve már elkezdett kialakulni egy kép a fejembe, hogy milyen is ez a lány, hogy sportos, hogy magabiztos, céltudatos, van egy-két dolog, amit még fel kell fedeznie magában, meg így a környezetével.
De most hol tartasz inkább? Hogy látod? Most már 15 éves vagy. Inkább a gyerekkor fele kacsingatsz, vagy már olyan helyzetek voltak az életedben, hogy már azért félig felnőtt is vagy?
Amiatt mondanám, hogy már inkább ilyen kis felnőtt, mert tényleg például a forgatáson is egész nyáron igazából felnőttek társaságában voltam. Felnőttekkel beszélgettem, barátkoztam, és egyébként nagyon jó belettem az egész stábbal, szóval nem panaszkodhatok, nagyon jó embereket ismertem meg, és úgy gondolom, hogy nagyon jó barátaim is így. És emiatt, hogy tényleg ennyi felnőttem, meg ennyi élménnyel is, meg például az, hogy a film által ugye utaztam Poznánba, Amsterdamba, egy kicsit így a saját magam miatt, talán ezt így mondhatom, és akkor emiatt már inkább szerintem inkább nagyobb acskának mondanám magamat, viselkedésemet.
Volt alkalmat találkozni a szerzővel, Annette Huizinggal is, igen, és kaptál tőle egy naplót is. Mennyire telt mostanra be ez a napló? Hol tart?
Elkezdtem írogatni bele, nem mondom, hogy még betelt, mert azért nem, mert azért nagyon sok minden dolgom van, tehát ugye a suli is, a Trefort Ágoston gimnáziumba járok, meg az is, hogy nagyon sok közönség találkozó van, ide-oda kell menni és csinálni most a filmmel dolgokat, és akkor emiatt most ezt kicsit elhanyagoltam, de egyébként nagyon szeretek írni, meg kiadni magamból így az érzelmeimet. Ez fontos nekem, úgyhogy ezt el szeretném kezdeni megint majd irogatni.
Most vagy 9-es.
Igen.
Hol tartasz most azzal, hogy az embernek az életében vannak-e problémák, nincsenek-e? Ugye ez a kislány a film elején meg is fogalmazza, hogy hát neki nincs problémája, akkor miről írhatna könyvet?
Azt hiszem, hogy nekem azért van, meg ebbe a korba azért elég sok probléma van, pont így a szerelemmel. Én úgy érzem, hogy ez nekem olyan, hogy így nehezen megy talán, és így mindenféle barátságok is néha el tudnak hát így szakadni egymástól, úgyhogy szerintem van így az emberekkel ilyenkor pont ez akkor, amikor hamarabb hát megkérdőjelezünk egy csomó dolgot, meg így a barátainkat néha. Például pont most így a film után érzem, hogy vannak olyanok, akik lehet, hogy csak azért szeretnének barátkozni velem, mert hogy ugye benne voltam egy filmben, és most néha egy kicsit ezt érzem, hogy vannak ilyenek is, és akkor ez így nehéz nekem, mert eddig ilyet nem tapasztaltam. Úgyhogy ez kicsit új.
És nem lehet, hogyha kíváncsiak lennének rád, beszélgetnének veled, odalépnének, és valami megszületne, akkor nekik is könnyebb lenne, meg neked is talán. És akkor ezt a serdülőkort könnyebben tudnátok kezelni?
Hát egyébként kíváncsiak rám, vagy hát nem rám, hanem inkább a filmre. Viszont azt tudom, hogy nekem van egy-két jó barátom, akik már a film előtt voltak, és rájuk viszont mindig számíthatok. Ők tudom, hogy mindig ott vannak nekem, és igazából bennük is bízom meg a legjobban.
Mátrai László színművészt én elsősorban a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon színházból ismerem, többnyire drámákból. Megrendítő történetek, erős karakterek, amelyek mély önvizsgálatot igényelnek. Ilyen előadásokban láttam. Nem lepődtem meg, amikor a filmművészet is felfigyelt rá, nagyon szereti a kamera, alkata pedig predesztinálja például olyan hősök eljátszására, mint amilyeneket a Hunyadi sorozat kér. Lakos Nóra 2020-as romantikus vígjátékát, a Hab című filmet véletlenül láttam, és az az igazság, hogy végig mosolyogtam Mátrain. Sármos aglegényt alakít, aki segít egy cukrászdáját mentő vállalkozó nőnek. A fiatal, éppen szerelmi csalódáson túlesett nő pályázni kíván, de azt családosoknak hirdetik meg, ezért létrehoz egy kamu családot. Mátrai László a HAB kamu apukája után most, a véletlenül írtam egy könyvetben, valóságos apuka, és ez a szerep is illik hozzá. Mintha a Lakos Nóra rendező teljesen más feladatokkal bízná meg, mint elődei. Mátrai László színművészt hallják.
A HAB-hoz nem engem választott ki eredetileg. Tehát a HAB című filmben már megvolt a főszereplő. Engem arra a szerepre választott, nem tudom, ha emlékszel, amit Kovács Lehel játszik, az ős magyar apa. Több gyerekkel. És azt a szerepet szánta nekem, megbeszéltük kb. Két hónappal a forgatás előtt. És 10 nappal a forgatás kezdése előtt felhív telefonon, hogy Laci, baj van, nincs főszereplő, nincs az a férfi vagy az a srác, aki kellett volna, elvállalom-e. És én így Nóra miatt, hogy hát mondom, figyelj Nóri, én mondom, én nem vagyok egy budapesti pörgő, dumás figura, aki csak így ilyen lazán egyik helyzetből a másikba, tehát én azért egy nehézkesebb ember vagyok. Én meg tudtam, hogy miről szól, tehát egy olyan csávó, aki egy olyan férfi, aki egyik helyzetből a másikba könnyedén átlép. Én mondom, én ehhez képest egy feszültebb, egy komótosabb, egy kimértebb figura vagyok. Ne foglalkozz, próbáljuk meg. És belementem. Nyilván még a forgatások alatt is volt olyan, hogy a szöveget gyorsított, kérte gyorsabban. Tehát ugye erdélyi ember lassabban beszél valahogy, és ott meg úgy mondjad, gyorsan, ejtsd ki. Ebbe belejön az ember. Gyakoroltam, rengeteget gyakoroltam otthon, ugye ilyenkor van egy bérelt szoba, és akkor a következő jelenet sorra, ami mondjuk másnap vagy következő nap van, akkor ezzel foglalkoztam, hogy gyakoroltam pestinek lenni. De nem ez a lényeg, hogy Pest. Megértettem, hogy nem egy ilyen karakterről van szó, aki most Pesten tolja a sódert, hanem egy könnyedebb férfiról, akinek ugyanakkor vannak jó alapjai, emberi alapjai. Ezzel a kettővel próbáltunk játszani.
Sok gyerek van körülötted, de most is mondtad, hogy saját gyermeked nincs. Tehát, hogy ezekből a tapasztalatokból nem építkezhető, hogy milyen volt, amikor az én fiam volt 5 éves, vagy milyen volt, amikor az én lányom kezdett kamaszodni. Segített neked az, hogy unokaöcsék, unokalányok, stb. Vannak körülötted, vagy az összes ismerős gyermeke, tehát hogy azt, hogy hogyan is viszonyul egy felnőtt a gyerekekhez, milyen az apasság, azt honnan szedted össze?
Nézd, a fantázia egyrészt. Nagyon figyelem, amikor a testvéreim, sógornők, sógorok, ahogyan viszonyulnak egy-egy helyzetben. És ilyenkor felidéződik bennem valami, és én ezeket elraktározom. És hogyha van egy helyzet, tegyük fel ez a film, akkor én ezekből élek, ezeket használom. Eszembe jutott az én gyerekkorom is, mi az, amit szerettem volna, de nem volt, vagy mi az, ami volt, de így szerettem volna, hogy a filmben van.
Amikor mi visszatérünk a gyerekkorunkba, akkor az egy olyan furcsa rekonstrukció, és lehet, hogy szépítünk, lehet, hogy elnagyolunk dolgokat, de nem biztos, hogy erős és jó képek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Nórának is vissza kellett térni a gyerekkorához, valamilyen szinten neked is, és hogy ezt hogy lehet hitelesen csinálni. Tehát, hogy mennyit beszélgettetek arról, hogy most ezt a felnőtt agy műveli, vagy pedig valamit abból az érzésből, ami a valódi volt és a régi volt, sikerült-e behoznunk. Tehát az ott van-e a képen, ott van-e a gesztusban, ott van-e a mondatban.
Én úgy gondolom, hogy Nóra mindkét filmje egy-egy elengedés téma. Nem beszélek az ő nevében, vagy helyette, de mind a két filmjében érződik az ő személyes elengedése a HAB-ban is, hogy valakit elenged az életben, valaki szerelmet elenged, és itt pedig az anyával való akármilyen viszonya, hogy nincs anya, mert meghalt, az egy speciális, de hogy tulajdonképpen egy elengedés. Ebben úgy működünk, és ez nagyon jó, és az tényleg meglepő, hogy visszahívnak egy színészt fontos feladatra. Szóval szinte szavak nélkül érezzük egymást, aminek nyilván vannak mélypontjai is, mert amikor nem tudja elmondani, vagy nem mondja el, és én meg nem kapok tőle információt, akkor dühítő, akkor nagyon nehéz, akkor frusztrált lesz az ember. Volt is a forgatás alatt egy olyan pillanat, amikor sajnos eljutottam oda, hogy leírtam papírra, mert nem akartam cirkuszt, de leírtam papírra, hogy így ne kezeljenek helyzetet. Tehát, hogy a frusztráció az eljutatja a színészt adott ponton idáig. De lényegében mondom, szavak nélkül vagyunk, és ez nagy dolog, ez a bizalom, amivel ő van irányomban. Tehát egy idő után kimerül nyilván ez az együttműködéses energia. Mondtam is, hogyha valami ezután jön, akkor legyen körülbelül olyan, mint amiben most Mucsi. Tehát, hogy egy ilyen elrajzolt valakit. Csinálom, szívesen dolgozok vele, csak hogy valami teljesen elrajzolt. Ne kelljen előhozni a gyerekkori, vagy éppen 50 éves embernek a problémáit. Bár ezek a szépek.
A bizalom az meg kell legyen mindig a gyerekszereplőkkel is. És nagyon sok olyan filmről tudok, ahol előtte, még forgatás előtt ezen dolgoztak, hogy a gyerekek úgy érezzék magukat a felnőtt színészek közelében, mint hogyha természetes módon ülnél be a foteljükbe és az esti mese része lennél. Nálatok volt ez a szerencsés helyzet, hogy a lány szereplőt ismerted, tehát valószínűleg vele könnyebb volt kapcsolódni, de van egy kisfiú, vele például hogy? Volt-e ilyen találkozótok, ilyen játékotok, hogy egy kicsit kerüljünk közelebb egymáshoz, mielőtt a kamera forog?
Igen, igen. Minden gyerek szereplővel, és főleg azok a felnőtt szereplők, akiknek így közvetlen kapcsolata van, tehát érzelmesebb vagy intimebb kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel velük. Voltak ilyen hétvégék szervezve, vagy voltak programok szervezve, ide-oda elvitték őket állatkertbe. Tehát ez ki volt találva, és erre nagyon figyeltek. Villő nem forgatott, viszont Bonca, Hárs Bonca, aki a kisfiamat játssza a filmben, ő azért már dolgozott reklámokban, filmekben, igen, tehát neki nem volt új a kamera. De nem tudom, van bennem egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, szívesen el tudok a gyerekekkel lenni. Hogyha ezt ők érzik, akkor egyszer csak a félelem, vagy ez a tartás, ez feloldódik, és onnantól működik a dolog. És az a lényeg, hogy sokszor ők voltak azok, akik, mint a felnőttek, teszik rendbe a színész, tehát engem. Ők kérték azt, hogy ne, ez most nem úgy volt, miért így mondtad, ez nem jó. Szóval, hogy így sokszor... Össze kellett magamat szednem, csipkednem kellett magam, hogy jó legyek mellettük.
Nagyon sokat kacagtunk, hallatszott a teremben is. Egy kedves, szerethető film, de azért az alapja az az, hogy mindenki végigjár egy gyász folyamatot, mindenki a maga módján, és ez végül is egy szomorú történet. Nagyon sokan, akik hamar elveszítették a szülőt, azt mondják, hogy még nehezebb volt azért, mert édesanyám halt meg. Mert hogy a férfiak nehezebben beszélnek az érzéseikről, és akkor ez a gyászszertartás nehezebb a gyerekeknek. Ez sem az a férfi, aki mindig mindent részletesen elmond, de valahogy olyan szépen megvannak azok a félmondatok, mondatok, vagy az az ölelés, vagy az a simogatás akkor, amikor szükség van rá, hogy úgy gondolom, hogy ez egy gyászfolyamatot jól működtető férfi. Egyet értesz-e azzal, hogy a férfiak nehezebben szokták ezt a helyzetet kezelni, mint az anyák, és azzal meg egyet értesz-e, vagy hogy látod ezt a figurát, hogy minden nehézségével a helyzetnek jó pontokat érdemel, mert hogy ügyesen csinálja.
Az első kérdés ugye, hogy a férfiak, én ha gyászolok, és magamról tudok beszélni, nem tudom így, hogy most akkor gyász feldolgozás van, viszont van olyan, és ért már olyan, hogy teljesen váratlanul rám tört valami, rám tört ennek az egésznek a fájdalma, a negatívuma, úgyhogy én nem hiszek abban, hogy a férfiak kevésbé gyászolnak, kevésbé látjuk esetleg, kevésbé láttatják, vagy mutatják. Én inkább ezt tudom mondani. Nekem gyerekkoromban, nagyanyám elvesztésekor, emlékszem, hogy ilyen sírató asszonyok voltak a faluban, és óriási probléma volt, hogy én nem érzek semmit. Nekem bűntudatom volt, hogy én miért nem sírok. Addig csavartam, triggereltem magam, hogy emlékszem, hogy egy olyan sírógörcs tört rám, hogy ki kellett vinniük, és nem akart megállni. Na most ez egy jelenség. Azzal kezdődik a film, hogy hát igen, ez van. Tehát, hogy nem tragikus. A probléma akkor kezdődik, amikor nem tudja, hogy hogy nézett ki az édesanyja. Elkezd érdeklődni a főszereplő, és mindig valami más vélemény, vagy más emlék jön elő. Tulajdonképpen neki a kép kell, az anya képe. Ez a legfontosabb, és akkor a filmben van egy csavar, hogy hirtelen valahol egy DV8 felvétele megjelenik, és akkor azt digitalizálják, és akkor látja. És ahogy látja az anyját, tehát szembesül a testével, tulajdonképpen ott van egy nagy megnyugvás. És onnantól tudja beengedni a következő asszony az apa életébe.
Az is volt az érzésem, hogy ha nincs kép, nincs mihez viszonyuljunk, akkor Nóra úgy döntött, hogy nagyon erős lesz a teljes filmnek a képe, mint hogyha mesével, képzelettel akarná kárpótolni a gyerekeket azért, hogy nem teheted azt meg, hogy előveszel 4 fényképet, és azt mondod, hogy itt te 2 éves voltál, és pont itt voltunk. Itt te 1,5 éves voltál, és ekkor azt mondtad. Tehát, hogy semmi konkrétum nem volt ilyen a kezedben, ami segített volna, de maga az egész filmnek a képi világa olyan, mint hogyha ezt a segítséget megadná. Egyszerre mesés, egyszerre valóságtól elrugaszkodott, és közben meg nagyon földben gyökerező, mert hogy olyan helyzeteket teremt a film, amikkel szembesülsz a mindennapi életben.
Igen, ezt én is így érzem, hogy nagyon finoman, nagyon érzékletesen és szellemesen van adagolva. Viszont az is nagyon fontos dolog, hogy ez részben fikció, de hogy ilyesmit nem minden gyerek kap meg. Azért ez egy nagy problémája ennek a világnak, hogy nincs időnk, nincs türelmünk, nem érdekel. Igen, az érzékenység el van zárva, tehát jól elpakoljuk, jön a következő, majd megszokod, én is így nőttem fel. Szóval sorolhatnám én ezeket a hozzáállásokat. Szóval, hogy azért itt a 2 gyerek, ők azért egy szerencsés helyzetben vannak. Nem csúsznak el, nem csúsznak se az alkoholizmusba, se az egyéb szerhasználatba. Valahogy, és ez nagyon fontos, ezt a hiányt egészségesen próbálják. A szülő és a család többi része próbálja valahogy ezt tényleg pozitívan, egészségesen kezelni. Nem kerülnek az utcára, nem kerülnek olyan helyzetekbe, amiket tudunk, hogy ebben a korban nagyon könnyű elcsúszni. Nem mint üzenet, de hogy ennek van egy ilyen vonala is.
Azért több év eltelt a feleség halála óta, a te életed, az apa élete az áldozatokkal telje. Ugye felvillantja a lány, hogy vannak kísérletek arra, hogy magánélet, megint bejött egy nő. Nem azt mondod, hogy fiam, ha nem kell neked, akkor is nem a te dolgod, hanem alkalmazkodsz a gyerekek érzéseihez. Mennyire lemondásokkal teli ez? Elég-e neked az, hogy van a 2 gyerek szeretete és a 3-asotok szövetsége?
Hát el is mondja, hogy a 3-as az tökéletes. Tehát a 4-es az felborítja az egyensúlyt. Azt, hogy ő ezt hogyan oldja meg, ezt nem tudjuk. De minthogyha a karma vagy a gondviselés így vigyázna arra, hogy az apa se sérüljön abban, hogy jaj, akkor most fiam, áldozat vagyok, mert miattad nem lett senkim, vagy miattad lemondtam mindenről, és akkor én itt ülök és csinálom ezt. Tehát, hogy ad lehetőséget a film a pozitív újrakezdésre.
A filmben adott pillanatban Nina és legjobb barátnője szülinapot ünnepelnek, és a Bagosi Brothers Company dalára buliznak önfeledten. Az együttes egy másik jelenetben is felbukkan, akkor a Mucsi Zoltán által játszott Robi szerez aláírást a frontembertől, és egy nagy adag gyergyói töltött káposztát, nagymama főztjét adja helyette. Úgyhogy most Bagosékat halljuk az Olyan ő című slágert.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem.
te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt itt nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a tánchoz hűl egy él, és én veled járom.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés.
Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, s én kieverem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod.
Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Akarod, ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
A Véletlenül írtam egy könyvet című filmnek nagy sikere van, és ez a siker a főszereplő Demeter Villőt hirtelen sztárrá avatta. Villő nagyon egészségesen viszonyul a film utóéletéhez is, ahogyan nagyon éretten kezelte a forgatással járó új helyzeteket is. Ismét Demeter Villővel beszélgetünk.
Adott pillanatban megjelentek a film Facebook oldalán nézői visszajelzése, 9-10-11-12 éves gyerekektől is, illetve 14-15 éves fiataloktól is, és ők azt mondták, hogy azért is szerették ezt a filmet, mert egyrészt téged nagyon szerettek, és hogy kitartó voltál, és sikerült megvalósítanod az álmodat igazából, vagy hogy végigcsinálni azt, amire vállalkoztál. Ilyenként ez is egyfajta példamutatás tud lenni, hogy érdemes, ha valamit az ember a fejébe vesz, akkor csinálja.
Igen, és igazából, hogyha úgy veszük, akkor nekem is az, hogy végigvittem ezt a filmet, és benne voltam, 50 napot lenyomtam, úgy gondolom, hogy elég kitartó voltam. Úgyhogy én ezt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy amit szeretne, és tényleg igazán meg szeretne csinálni, azért küzdjön, és vigye véghez.
Miket tanultál még így a filmezés során? Rengeteg ismeretséget is kötöttél.
Igen, igen. Az emberi kapcsolatokról mindenféleképpen tanultam, mert egy csomó mindent láttam, miközben ugye forgattunk, hogy az emberek hogy kötnek barátságokat, meg ilyesmit, meg egyébként megtanultam jobban értékelni is a családomat például, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy nekem még mindenki megvan a családom, a kicsi családomon belül, mert azért sokat gondolkoztam a film forgatás közben, hogy én, mert nyilván azért bele kellett bújnom Nina bőrébe, és hogy nekem ez mennyire lenne megterhelő így a valóságban, és arra jutottam, hogy ez tényleg iszonyatosan nehéz. És igazából így ebből merítettem.
Akkor folytatódik a színészi pálya, szurkolhatunk neked továbbra is?
Hát... Igen, nagyon remélem, de egyébként, hogyha véletlenül nem folytatódna, mert azért ez elég kiszámíthatatlan szakma, akkor azt sem bánom, hanem akkor tovább lépek, és elkezdek valami mással foglalkozni, mert még egy csomó minden más is érdekel.
Nina regényt ír, Öcsike bűvész trükköket gyakorol, András, az édesapa pedig animációs filmeket készít, néha a családot is bevonva az alkotásba. Az a kis film, amellyel fesztiváldíjat nyer, éppen a hiányzó anyáról és az egymást szépen szerető családtagokról szól. A művészet mint segítség a fájdalom kezelésében, a hiányérzetek enyhítésében. Úgy tűnik, Lakos Nórának ez is fontos volt. Erről beszél Mátrai László színművész.
Szóval a kreativitás, az alkotás, az nagyon fontos, és a film maga gyakorlatilag ezt biztatja, támogatja.
Soha nem tudtam, hogy akkor, amikor egy filmben használnak animációt is,
Akkor hogy zajlik a forgatás? Mert néha a nem létező lehulló betűket kell nézni például. Igen. Tehát, hogy el kell képzelni dolgokat, amik még nincsenek ott, és utólag fognak oda kerülni. Ez számodra például nehéz volt ez. Színházban ott van veled szemben a húsvér ember, a szék, amit megfoghatsz, és nagyon sok minden a képzeletre van bízva, de nem így.
Nagyon sokszor volt olyan, hogy úgy mondani a szöveget, hogy itt majd lesz valami. Tehát a szöveg vég nem lent, egy kicsit fönnebb, egy kicsit jobb kedvel, egy kicsit játékosabban, mert itt majd bejön az animáció, amit mi nem láttunk, csak tudtuk, hogy ott valami lesz. Tehát, hogy sokszor játszottunk úgy, vagy mondtunk szöveget, hogy elképzeltük, hogy oda majd valami bekerül.
És akkor milyen nézni a végét, hogy a csodás elemeket te sem ismerted? Milyen így az egész, a végeredmény ebből a szempontból, hogy mi dolgoztunk valahogy nagyon gyakorlatiasan, de az álomszerű része az nimilyen?
Hát ez jó, mert mi megcsináltuk a szinkronját magának a filmben játszó animációs résznek, de még nem láttuk, hogy mi van. De tudtuk, hogy körülbelül mi van. Tehát tudtuk, hogy miről van szó. Ez mind hajaz a filmre. Akkor kellett egy kicsi játékosságot, szóval megint csak úgy a fantáziánkat használtuk, elképzeltük, hogy itt ez lesz, és úgy érzem, hogy egy remek animációs csapat, holland animátorok is voltak benne, akik így szívvel, lélekkel csinálták, versenyeztek maguk között, hogy ezt a részt én, azt a részt ő, és akkor így szuper volt, nagy öröm volt. Van akinek nem, vagy van akinek igen, én ezt nem tudom, de én elfogadom, és ez nekem nagyon.
Én erről nem olvastam semmi rosszat. Mondjuk nem olvastam külföldi kritikákat, hanem magyarországiakat, úgyhogy nem tudom, hogy mit gondolnak a hollandok például róla, de a magyar visszajelzések azok nagyon szépek, és egy valamit mindannyian kiemelnek, nem tartom annyira fontosnak, de biztos filmtörténetileg fontos, hogy kikoptak az ifjúsági vagy a családi filmek a jelenünkből, és ilyen szempontból hiánypótló is. Egy kicsit ezért is csinálta Nóra, hogy van egy hiányzó elem?
Igen, ő évek óta ezzel foglalkozik, egyébként van a Cinemira. Ő gyerekeket motivál, hogy menjenek a film fele. Bármilyen területet ő ezt csinálja. Neki ez szívügye. Hiánypótlás, hát igen, fel volt évadott ponton a reklám véget, hogy milyen gyerekfilmek. Mondom, hát én innen Pistrujátu, Mihaela, Rumburak, hogy hívták ezt az Arabella. Hát mondom, én ezeket nem fogom bemondani, mert a magyarországi közönség nem biztos, hogy Hegyek fia, Fiul Munciló, szóval ezekre. De tényleg nem nagyon látunk most ilyen ifjúsági filmeket. És én örülök, és én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy így Erdélyben most vetítik a mozikban, és nagyon remélem, hogy legalább olyan jól fogják venni, mint itt Kolozsváron.
Olyan lett-e neked Nóra, akivel bármikor mész bátran? Tehát mondtad, hogy szeretnéd, hogyha nagyon egy évben használna, ha még együtt dolgoztok, de az a típusú rendező lett az életedben, akiben maximálisan megbízol, és a legnagyobb őrültségében is vállalsz szerepet.
Igen. Igen, az nagyon fontos, és ezt megfogalmaztam magamnak az utóbbi időben, hogy nem az a fontos, hogy mondjuk egy színész, olyan színész, hogy elismeri a szakma, hanem a legfontosabb az, hogy szeressék őt. Az, aki rendezi, a szeresse őt. Ennél fontosabb nincs, mert akkor vagy nyugodt, akkor vagy jó, akkor vagy harmóniában, akkor tudsz jól létezni, hogyha téged szeretnek.
De ez kölcsönös, te is kell szeressed, nem?
Persze, persze, csak hogy így most Nórát mondtad, és hogyha ő engem így hív bármire, akkor én rá tudom magam adni.
Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című filmjét Kolozsváron lelkesen fogadta a közönség. Én azon a bemutatón voltam, ahol Mátrai László színművész is jelen volt. Velünk együtt nézte a filmet, azért fogalmaz úgy, hogy olyan erdélyi sikert kíván neki, mint amilyen a kolozsvári volt. A film nagyon sok településre eljut, Kolozsváron a művész és a Florin Pierszik mozi műsorán keressék. Vannak délutáni vetítések is, hogy sűrű iskolai program mellett a gyermekek is meg tudják nézni. Nem nyomasztó film, pedig gyászfeldolgozásról szól, és fontos film, mert megmozgatja a fantáziát, és nagyokat lehet utána beszélgetni. A film betétdalai inkább Lakos Nóra ízlését képviselik. A főszereplő Demeter Villő most, 15 évesen, egészen más zenéket hallgat. Ezt egy interjúban árulta el. Zárásként ezért választottam egy Aisha Luna számot, címe Vészterv. Már a Ferenc Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, menjenek moziba, sőt, véletlenül írjanak naplót, vagy akár könyvet. Gergely Zsuzsát hallották.
Hol a nagy hívásom? Megkérdezném, élek-e vagy álmodom? Érek-e annyit, lesz a lábnyomom? Ne gondolj rosszra, csak számolom, hogy hány perc múlva ég le a városom. Hol a nagy hívásom? Azt kérdezném innen, hova tovább? Van a nagyobb a szó bennem? Van-e erősebb az apámnál? Hogy legyek szebb az anyámnál?
Csak nem kell, hogy van életem a sok. Miért nem félelem, most már csak.